29. Tenger. Sevillánál ugyan felhozzák a Guadalquivir habjai fölött megújuló szélrohamok az óceán szagát, de még nem járt tengeren. Nem látott kikötőt, mely ekkora lett volna, mint Barcelona. Nem ismerte a zászlójelzéseket, búcsú üdvlövést, parancskiadást, a szertartást, melyel elénekli a hajós nép az indulás előtt a Salve Reginát, felhúzzák a hatalmas hajólámpásokat. Még sötétben alig pirkadásról kezdődtek a horgony felvonásának és a vitorlák kibontásának műveletei. Santa Cruz Márki ugyan még nyugodtan aludt ágyában, de aláírta az indulási parancsot lefekvés előtt, így a legidősebb hajós kapitány irányította a kifutást. Minden hajón a kormányfülke mellett ott állt a révkalauz, aki kivezeti az elszabadult, jó szélre sóvárgó vitorlást. Öt hajó, az elsőn, melynek díszes kabinjában Spinola ül, könyvébe temetkezve, az őrgróf zászlója, Santa Cruz, az admirális Spinola, attól a perszől, hogy elhagyják a hazai szárazföldet, Hispánia generalissimusza. Az ember verseket olvasott. Tasszót szerette, akit fiú korában még látott, amin borult elmével, égő, fájdalmas szemmel kóborult városról városra. Ott volt apjával Rómában, amikor megszólaltak az Urbs harangjai. Így temették a költőfejedelmet. Tengeren voltak, a Condottiere felé lett. Nincs Kasztíliában, grandok, ceremóniák, ostobaságok között, Itáliába menni. A két feladat közt életének talán utolsó szabadsága, amikor megfiatalodik, mint a génőjek, a tenyerükből szívhatják a Mediterráneum sós lehelletét. A tegnapi nap Barcelonában nem volt valami különösen jó ómen. Végig gondolta, mit tett volna az ostoba kormányzó helyett. Még látta a katonák sokszögét, amint feléjük görögnek a hordók. Ha Bredában így puhították volna várfalakat. Mindig tanulni. Vargáktól, relikusoktól, kóbortengerészektől. Első reggel. A katalán partok már nagyon távoliak, ahogy a nap rásüt. Ezüstben vagy aranyban csillogó ország kapuja. Bizonyosan ezért varázsolta el augusztus hadvezéreit. Könnyű felhők, északi szél. Mióta a guineai Drória admirális megtanította hajósokat a navigálás művészetére, csak az erős ellenszert nehéz befogna vitorlákba, a többivel megbirkózik az ügyes vitorlamester, s kormányos. Don Diego előre hajlik a korlátnál. Kalapját a kajütben hagyta. Kis bársony barétját nem ragadják el a szelek. Innen oldalról nézve csak bal arca, az arcnak csíkja látszik, s egyetlen ragyogó sötét szem, melyet sárgás, aranyló napsütés csillant fel. A tekintet előre száll. Tenger, tenger! Spinola, aki Génovában nőtt fel, ismeri ezt a félig sóvárgó, félig szenvedő, szárazföldi tekintetet. Xenofonra gondol. Tenger, tenger! Jártották a zsoldosnak eladott görögök, amikor ezer veszély közt minden poklot átverve magukat elérték a tengerpartot. Velázquez szárazföldi. Olyan, mint a többi, víztől félő kasztíliai. Háborog-e a gyomra? Féle? Visszafordulna? Az arcon nincs rezdülés jele. Nem soppánkodik, nem ássa el fülkére homályába magát. Don Felipe lelkére kötötte, hogy ügyeljen udvari piktorára. Tábornokokat még tud ön nevelni, de Velázquezt még egyet, csak az úr kegyelmet teremthet. Nincs rajztömb övében, nem vázolta fel a várost, hogy eltűnt a fordulóban, nem csinál rajzot a felrajzó delfinekről. Mire gondol? Mit lát egy ilyen festő? Kivel beszél elméjében? Milyen csendes ember, szótlan, kevés mozgású, alsóbrendű udvari tisztséget visel, alapjában véve féregnek tekintenék a grandok. És mégis mindenki Don Diegot mond neki, holott nem is illetné a Don, hiszen csak a törpe nemességhez számít, s mégis mindenki köszön neki, a fiatal főurak felsegítik köpenyét, örülnek, a kedves szót mond nekik. Mi teszi művészi ezt a hallgatag, habitusából soha ki nem zökkenő spanyolt? Spinola sok itália művész ismer, Legtöbbje állandóan játsza saját színjátékát. Ön, hit hangoskodó, udvarral, tanítványokkal véteti körül magát, Velázquez még szolgát sem hozott magával. Ő felség elmondta, hogyha majd egyszer ideje engedi, megfesti Don Diego Breda ostromát is. Kegyelmességed az egyetlen, akinek elmondhatom, hogy már számos tanulmányt készítettem, de ezt az utat használom fel majd arra, hogy Ambrózius de Spinolát megrajzolhassam a maga változó valóságában. Változom? Mint minden ember, akiben sok a lélek, és aki a szellem adománya többre becsüli a matériánál. Ön különös dolgokat mond, Don Diego. Tudom, kegyelmességed nem haragszik érte. Nem egyszer láttam az udvarban, amikor mindenki önt figyelte. Hízeleg? Ha kérem, válaszolni fog nekem? Don Diego, míg fel nem tűnnek az itáliai partok, egyformán Neptun kegyére utal bennünket a sors. Egyforma utasok vagyunk. Ha mór kalózok győzedelmeskednének, egyformán lennénk gályarabok. Ha alámerít az úr akarata, egyformán fulladunk. Utasok közt könnyebb a beszélgetés, mint az Alcazarban. Igaz-e, hogy kegyelmességed megölelte Giussint? Ez szokatlan lett volna. Miért tette? Giussinnal üzenetet váltottunk a megadás előtt. Nem is ismertük előbb egymást. Nem volt kegyetlen. Becsültem azért is, hogy hogyan törődött a polgárokkal. A katonákkal minden ostromot vár ura jól bánik, de a polgárokat gyakran éhhalának teszik ki. Giussin érzésemre appellált, amikor szabad elvonulást kérte a betegek, öregek, gyerekek, kadétok számára. A kadétokat is elengedte? Tanulni. Nem harcolni jöttek Bredába. Azt tudták, milyen a puskapor összetétele, de nem érezték még, úgy, mint mi tegnap a szagát. Mind mehettek. Így könnyebb bevenni egy várost, mint a tele van dögvészes hullákkal. Ezt megtanultam fiatalabb koromban. Ostende ostrománál. Sír Giussin? Így mondják. Nem igaz. Néztem az arcát. Arra gondoltam. Hirtelen milyen cím is illeti őt meg franciául. Milyen rangot visel a hercegi bastard, a köztársasági sereg parancsnoka? Sem sokat, sem keveset. A címzésben bevallom zavarban voltam, amikor átöleltem, és tudja, mind a ketten leszálltunk a lóról. Giussin, hogy az illendőség kívánta, a kulcsot nyújtotta felém, párnán. S várt, mert csak én szólíthattam meg, most az egyszer én voltam a győztes, és mégis az ő erejében kering valami királyi vér. Nem volt könnyű, míg ráhibázott nyelvem a monsignorra, ez több, mint ami Giussint megillette, de elvesztette Bredát. Illett, hogy a feladás első percében ne érje arcolütés. Igen, monsignor, mint a francia király unokatestvérei. Sírte Giussint. Javakorabeli férfi nem sír olyan könnyen, csak a fiatas az öreg. Barázdás, fáradt vonásai voltak. Az övszíjból, a lószerszámból készült rostaius nem nagyon hízlaló, s a kémektől tudtam, hogy az utolsó két hónapban a vár kormányzója egyszer sem lakott jól. Különben is, az erős testen csak úgy lötyögött a ruha, a páncélról úgy látszott, mint a óriásokra kovácsolták volna. A vértet ugyanis nem tudja összevarni az utolsó éjszakán az ügyes szabó. S látni kellett a többieket. Ilyenkor tudja, Don Diego, hajnalban enniük kell akármit, akár emberhúst a főembereknek. Nem mehetnek az ellenséghez mohón, korgó gyomorral úgy, hogy az éjség elvegye józan eszüket. Ilyenkor az utolsó betegnek eltett rációt falják fel. Bort forra a szakács, a borbély pirosítót kell az arcukra. Ne keltsenek az ellenség szemében szánalmas benyomást, de ha harcolni kellene, legtöbbük ki sem tudná húzni a kardját. Ezért öleltem meg Giussint. Ha ő ostromolta volna Bredát, és én védem, talán fél hónappal tovább viszem. Még maradt porom. Breda ágyúi túl sokat lőttek az utolsó éjszakán, amikor elpazarolták az összes maradék puskaport. Innen tudtam, még lett volna a golyójuk, ha áltás rohamot hirdetek. Ezt kívánták volna Madridban. Don Diego, a várvívás matematika. Ha egy héttel a megadás előtt általános rohamot rendelek el, hajnaltól estére kezembe kerül a vár. De körülbelül 10 000 ember bekerült volna, nem számít a lakosságot, mert szokás szerint felkoncol a várba behatoló sereg. Példát felgyújtják, kincsei elégnek, a spanyol felség a leggazdagabb amúgy is a romvárosokban. Ha rajta múlik, bevallom, Cortés helyében sem pusztítottam volna el Tenochtitlánt. Az éjség jobb gránátos, mint az esztremaduriai terciók, de ezt kérem, ne mondja el senkinek. Ne mondja, hogy Spinolától hallotta. Nézzük a vizet. Delfinek játéka, Anno Domini, 1629. Az őszülő Spinola néz le vizekre. Előtte bőrtáskája, iratokkal, érintetlenül. Az árbóz kosárban a matróz kezébe messzelátó. Galileai mester néhány esztendél használatos műszere. A horizonton nem fenyeget veszély. A katolikus király hajóinak tűzereje olyan hatalmas, hogy már messziről megsemmisíthetné a hitellenségeit. Kalózok, spanyolok ellen? Mórok támadnák meg a katolikus király csatahajóit? Spinola halkan mondja, hogy csak a festő hallhassa. Inkább őszentsége gájáitól kellene tartanunk. Spanyolok árnyéka, 8. Orbán, a barberini pápa. Ez az életerős, fiatalos szentatya, aki világi fejedelemként uralkodik Itáliában, és mint minden olasz herceg gyűlöli a spanyolokat. Inkább protestánsokkal, eretnekekkel, pogányokkal szövetkeznék, csak hogy megszabaduljon Milánó, Nápoly, Palermo, Génua a spanyoloktól. S hogy a nyílt vagy burkolt Habsburg hűbér uraság árnyéka elvonuljon a többi itáliai kisország felől. Orbán különös pápa, szeszélyes, felfortyanó, nagy terveket kovácsoló, életerős, önmagában bízó férfi, páváskodó, színes, ha kell, pazarló nagyúr. Másnap stratéga, ágyúöntő, aki megszerezt az esték legjobb mestereit. Róma erődítményeket emel, az angyalvár ütegeit megsokszorozták, a Ponte Milviót elzárták akadályokkal. Az örök város népét gyakorlatokra vonja össze. Felmentést ad még vasárnapi mise alól is, a kivonulnak ijászok és muskétások a marsmezőre. Spinola jobban érti, mint új honfitársai, miért gyűlölik Itáliában a spanyolokat. A kasztíliak gőgösek, felfuvalkodottak, tapintatlanok, türelmetlenek. Minden spanyoltól félni kell a házigazdának, nem kéme szolgálja, besugója-e az inkvizíciónak. Vallási dolgokban türelmetlenek, pénzük nincs, állandó gondok gyötrik őket, és mégis meggondolatlanul bántják, lenézik, vérik, sértik azokat az olaszokat, akik megsegíthetnék őket. Rosszabb adós nincs a spanyoloknál, ez közmondásos Itáliában. Még a király is alig-alig kap kölcsönt a génuai bankároktól. Spinola kihúzza tőrét. Előtte Európa térképe. Mutatja rajta viharpontokat. Útközben megszerette a festőt. Csendes, értelmes, figyelmét többre becsüli, mint a nagyhangú kasztíliai kapitányok hetvenkedéseit. Bármennyire spanyol mágnás már Spinola, ösztönében észak-olasz marad. Jobb szerette csendes gesztusokat, halk szót, megértő tekintetet, mint az örök urra való hivatkozást. Az el honort, az ősi, tiszta, makulátlan vérre való dicsekvést, mely elviselhetetlen a spanyol urak minden napi kérkedésében. Nézze, Don Diego, mondja halkan, mennyi a viharsarok? Kezdjem éjszakon? Ki gondolta volna még negyed századdal ezelőtt, hogy éjszak számít a nagy csaktáblán. Kitörődött velük. És most itt van Gustavus Adolfus, a svéd király. Ott áll a német birodalom szívében, amikor azt hittük, igaz hitünkkel elsöpörhetjük az eretnek hidrát. Miután Richelieu bevetette La Rochelle-t, sorban leváltak a luteránus német hercegek, és egyszerre becsap a svéd király. Minden megfordul. Egyszerre változik a konstelláció. Milyen ember ez a svéd király? Ahogy hallom, vad, szeszélyes, írtozatos erejű katonaember, Nem töri magát tudománnyal. Ott él, ott hal majd a katonák között. De olyan tömegben csap be szőke, óriás nehéz lovasaival a birodalom területére, melyre Attila ideje óta nem volt példa. Reng a föld, ezek a páncélosok alatt. Wallenstein is megfutamodott előle, pedig a politika kegyelmességed engedelmével, matematikai szóval, sok ismeretes egyenlet, Richelieu, Gustavus, Wallenstein, csupa idegen név. Itt a tenger magányám a szabad-e kérdeznem, kegyelmessége tulajdonképpen miért hagyta el Németalföldet? Ott már beszélhetünk-e a Pax Hispanica áldásáról? Spinola keserűen, gúnyosan kacag. Még szét nem rothad Éris holland almája. Addig nem lesz ott soha béke. Spanyolok, császáriak, franciák marakodnak a grófságokon. A csodálatos csak az, hogy ilyen viszonyok között hogy tudnak meggazdagodni a hollandok. Alig bírják megvédeni a tengertől a földet. S hajóik járják az óceánokat, terjeszkednek, gyűjtik kincseiket, aranyat, képeket, lencséket, drága köveket. Gazdagodnak. Mindezt eretnek hiten. De nem erről akartam beszélni, Don Diego. Richelieu kancelláriájában attól félnek. A Habsburg birodalom két ága, ha összeszorul, összeroppantja Franciaországot. Ez az a Valtellina völgye? Egy svájci hágó. Itt találkozhatnak a spanyol és német felség csapatai, anélkül, hogy valaki elállhatná az útjukat. Ebbe a résbe akarja befészkelni magát a francia, hogy éket verjen közénk, a két Habsburg felség hadai ne találhassanak egymással kapcsolatot. Ezért hatolt be Richelieu Itáliába. Ezért szállták meg Montferróban Casale várát. Az én feladatom Don Diego megostromolni is bevenni, biztosítani Casalét, s mellesleg elkergetni Mantua új francia vérű hercegét, Richelieu kegyeltjét. Mindez csak Lombardiában lehet előkészíteni. Ezért megyek kormányzónak Milánóba. Itália, nem ibériai félsziget, nem megy semmi sem simán. Velence is gyűlöli a spanyolokat. Miért? A nápolyi spanyol alkirály, Osono hercege, fejébe vette, hogy Velence megérett a pusztulásra. Nem hadi művelettel, hanem forradalommal akarta megbontani a Serenissimát. Felduzzasztották a spanyol követséget, talán 100 vagy még több bravo rejtőzködött ott, úgy hitték, a velencei atyák siketek és ostobák. Érthető aztán, hogy tele kiáltozták a világot spanyolok összeesküvésével, és minden eszközt megragadtak arra, hogy minél több kárt tegyenek bennük. Szövetséget kötöttek Richelieuvel, átálltak a spanyol ellenes oldalra. Kegyelmességed! Ezek után szívesen jött vissza Itáliába. Feláll, néhány lépést tesz, visszajön a kérdezőhöz. Don Diego, azt hittem, amikor Breda kulcsait leteszem a felség lábai elé, bevégeztem. Mit akarhatok még? Benne vagyok a kései férfikorban, amikor már áldozat minden nagyobb vállalkozás. Breda ostrománál ott éltem hónapokig sátorban, az örögös esők alatt. Két fiam van, az egyik generális, a másik püspök, mi szükségem világi ívságokra? Harangkondítás, még egy hercegi titulus, rendjelek. A léleknek és a szellemnek is van némi posztulátuma. Arra gondoltam, pótolom most majd mindazt, amit elmulasztottam Mars szolgálatában. S akkor üzent értem a felség. Menj, Spinola, mondja, s nem tehettem, hogy ne menjek. Soha még spanyol kormányzó nem kapott ekkora hatalmat a kezébe. Tengernagy is csak egy Kolumbusz. Háborút indíthatok, békét köthetek, én állapíthatom meg a béke feltételeit. Akkor nem látszik kegyelmességeden. Don Diego, ön megígérte megfesti Breda átadását. Ez majdnem 5 esztendővel ezelőtt történt. 5 éve voltam fiatalabb. Meg nem gyötört a köszvény Ambrózio Spinolát. Arra gondolok, szívem szerint lassanként beültözöm a ferences csuhába. S becsukom csendesen a világ felé az ajtót. Ki fogja tudni század év múlva, Spinola létezett. De ha ő megfest? Egy vászon. Ha nem sinni meg az idők múlását, ha nem pusztítja el tűzvész. Egy vászon. Vagy megőriz a teljes feledéstől. Ön, Velázquez, megörökíti Breda ostromát. Különös barátom ez az utazás. Nézem a habokat, arra gondolok. Az egész történelem víz tükrére írt betűk sora. Várak, ostromok, szövetségek, csaták. Ki emlékezik 100 év múlva erre? Míg Velázquez képe megmarad. Kongatnak ebédre. Ilyenkor felvonul a táborkar, kapitányok, szolgáltevők, a két kamarás, apródok. Sokan sindik a tengeri betegséget, mások lustálkodnak függvágyaikban. Spinola újból, kegyelmes úr, ő felségének első vezére az olasz földeken. A festőre néz, aki láthatja arcán a különös itáliai mosolyt. A pármai hercegség állandó követte levelet küldött úrnőjének néhány nappal Velázquez elutazása előtt. Legkegyelmesebb úrnőm, zsasszonyom! E napokban uramhoz, a herceghez ajánló levelet intéztem Diego Velázquez udvari ajtonálló és kamarai festő részére, aki Itáliába utazik, hogy miként mondja, ott tökéletesíthesse magát a festőművészetben. A nuncius levelét is viszi magával Rómába. Ilyent írtak az összes többi követek, titkos írással, az a felfogásom, hogy hírszerzés lesz a célja, mint szépének, aki ugyancsak a király szolgálatában áll, s Milánóba utazik, ennek az utóbbinek valóban kémkedés a mestersége. Együtt utazik Spinola őrgróffal. A most következő vasárnapon saját szememmel láttam azt a levelet, mert Olivares gróf Veliellának írt, melyen felkéri, hogy az utóbbi állítasson ki az összes hatalmas minisztereivel ugyancsak ajánló leveleket az említett Velázquez részére, titkos írással. Lehet, hogy emögött még egy kis csel is rejlik. Az a szándék, hogy a festő egy kis haszonhoz juthasson, hiszen így mindenkitől kap majd valami ajándékot. Ami letagadhatatlan, nevezett valóban fest ő felsége termeiben. Gyakran látta festés közben, s különleges művészeti ága az arcképfestés. Ami az udvari ajtónáló tisztet illeti, ez valamivel több, mint a közönséges ajtónáló, de valamivel kevesebb, mint a belső udvari tiszt. Velázquez nincs is ebben az utóbbi tisztségben. Ő felsége gyakran jelen van, amikor Velázquez képein dolgozik. Ennyi tájékoztatást adhatok, hogy kézenfekvő legyen, milyen elbárása van Velázqueznek igénye. Nem tudom, ismerje őt, ami dánó festő. Mindenesetre megbarátkozhatnának titkos írással, ez alkalma azonban, ami dánónak lelkére kell kötni, nagyon ügyeljen a nyelvére. Egyébként maradok felségednek, kelt Madridban, 1629. június 26-án, Flávio Atti. Moncsen Igó velencei követ levele a tizek tanácsához, 1629. július 28-án. Veliella államtitkár tudatta velem, hogy a király akaratából Olivares gróf úgy rendelkezett, szerezzen útleveleket és ajánló leveleket Diego Velázquez részére, aki őfelség udvari festője és Spinolával Milánóba utazik, innen több más itáliai városba, különösen Velencébe megy, hogy ottani tartózkodás alatt megnézhesse és elsajátíthassa azokat a dolgokat, meg hivatásának gyakorlása szükségesek. Ugyanilyen felkérés kapott a nuncius, és még néhány követ, hogy eleget tehessek ő kegyelmesége óhajának, mert a király kívánságra eszközölt, kiállítottam az útlevelet, és ajánló levelet írtam Giorgio Contarinihez, Vincenzo Grimanihoz, a veronai kapitányhoz és fivéremhez. Ez a festő korát tekintve fiatal ember, és semmi gyanúsat sem látok abban, ha Velencében akar tartózkodni. Meggyőződésem, hogy csupán azért kérte a király engedélyét, mert nagyobb jártaságot óhajt szerezni művészetében. Ezért szeretné meglátogatni Itália városait és műkincseit, mint hogy Velencében kíván bizonyos időt eltölteni, mint ahogy ezt már írtam, szükségesnek tartom mindezt jelenteni kegyelmességeteknek, akik szokott bölcsességükkel majd mindazt figyelni fogják, ami szükségesnek látszik az említett személy tekintetében. Averardo dei Medici toszkán követ levele a pizzai érsekhez 1629. szeptember 22-én. Bizonyos idővel ezelőtt ajánló leveleket adtam Diego Velázquez részére, aki festő, ő felsége és Olivares gróf kegyeltje. Diego Velázquez Spinola őrgróffal Itáliába utazik, először Lombardiát és Velencét óhajtja megtekinteni, majd Firenzébe és Rómába utazik. Ha megérkezik, az az óhajom, hogy sem túl kevés, sem túl sok tisztességben ne legyen része. Valamelyik festő lássa vendéglőt otthonában. A fenséges és hercegek legyenek kegyesek hozzá, s bár bizonyára felesleges erre grófságodat figyelmeztetnem, mégis azt szeretném, ha az összes fejedelmi személyek önnek szólítanák, egyszerűen már csak azért is, mert, mint mondottam, nevezett a király és a gróf kegyences, azon kívül, bár csak udvari ajtón álló, ennél jóval nagyobb befolyása van az udvarban. Viszont nem szeretném, ha a saját udvari emberei, sőt királya előtt azzal dicsekednék, hogy a mi fejedelmünk őt uraságonnak szólította, vagy ennél még nagyobb megtiszteltetésben részesítette, hogy nem illet meg egy festőt. Azt a tanácsot merném adni, hogy a nagyherceg festesse meg vele arcképét, és azután ajándékozzon neki nyakláncot medalionnal. Mindenesetre viseltessék vele szemben fejedelmi méltósággal, s bánjon vele kegyesen, úgy, ahogy ez egy festőt megillet. Ugyanis az alacsony rangú spanyoloknál könnyű elveszíteni a tekintét, ha akár túl kevés, akár túl nagy respektussal élünk velünk szemben. Egyebekben maradok. Génua ágyúi. A hajók ütegei leadják az üdvlövéseket. Ambrosio de Spinola már a hajó hídról hallja a kemény genovai dialektust, mert a családban maguk közt, mint gyerekek beszéltek, így szólt hozzá az utca népe, inas, testőr, kancellár. Génua spanyol hűbéres dózséja is. Péntek reggel. Már előző este érkeztek, majdnem kéthetes utazás után, augusztus 23-án. Az átkelés elég sima volt, nagy, lankat, csendekben petyüttek a vitorlák, estére felélénkültek. Nem akadt semmiféle tengeri kaland. Velázquez nem szenvedett tengeri betegségtől, naphosszat a fedélzeten üldögélt, vagy sétált, sokat rajzolt. Elsősorban Spinolát. Az utolsó napokban már egyre észrevehetőbb nyugtalanság szállta meg az utasokat, mindenki a ködös horizont célét kémlelte. Mikor derengenek fel először az itáliai partok? Tegnap este elhangzott az utolsó Salve Regina. Az utazók kiosztották a jutalmakat, még éjszaka horgonyán imbolygott a hajó, hajnalban megérkezett a genui révkalauz.